van szeretett testvéreim. A királyok első könyvének a beszámolója szerint Dávid királyt Izrael trónján, éppen Dávid király akaratából fia Salamon követte. Dávid 40 év uralkodott, 3 éve, 7 évet Hebronba, és 33 évet pedig Júdeában, egészen pontosan Jeruzsálemben. 40 évi uralkodás után fiára, Salamonra rendezett viszonyokat hagyott, minden szomszédos néppel meg volt kötve a béke, de túl ezen egy igen-igen komoly feladatot. Ugyanis Dávid király még életében templomot akart építeni az Úrnak, mert a választott év fiai ekkor a silói szentélyben, vagy különféle magaslatokon mutatták be az Úrnak az áldozatot, de az Úr prófétája által ebben a szándékában megállította Dávidot, és azt mondta, hogy a templomot majd fiat fogja fölépíteni. Az új király Salamon egészen fiatal. Tisztában van azzal, hogy mire képes, és azzal is, hogy milyen feladatok várnak rá új minőségében, népének kormányzásába. Ezért a királyok első könyvének a beszámolója szerint elment Gibeonba, ez az ország legmagasabban fekvő, oltárra rendelkező magaslata, és ott 1000 áldozatot mutatott be. Ez a nagy szám is mutatja, hogy tele van félelmekkel, aggodalmakkal, és új minőségéhez, királyi beosztásához az Úrnak, a mindenható Istennek az áldását akarja kieszközölni. És itt Gibeonban történt az a látomás, amelyről olvastunk a mai első olvasmányban, és amelyről fog szólni teljes teljedelmében a mai elmélkedés. Ha visszaemlékeznek, és miért nem emlékeznének vissza, hiszen most olvastuk, Salamon abban az éjszakai látomásban az Úrtól éber szívet és bölcsességet kér. Éber szívért és bölcsességért imádkozott. És megértjük őt, hogy éber szívért és bölcsességért imádkozott, hiszen ebből az derül ki, hogy fiatalsága ellenére érett ember. Felelős embernek érezte magát. Átélte, mekkora felelősség egy akár mekkora népet, egy akár mekkora közösséget kormányozni, vezetni. Enyhén szólva a zsidó túlzás, hogy ezt a hatalmas, nagy, szinte megszámlálni sem tudó népet kormányozza, nem volt akkor a nép a zsidó, de mindenképpen közösség volt, akit irányítani, vezetni kellett, akiknek olyan jó a magyar szó, mert lehet szinte játszani is vele, akiknek ő előjáró kellett lenni, legyen. Mert ki az előjáró? Az, aki előjár. Aki előjár az ő jó példájával, akit le lehet másolni, akit lehet követni. És rága jó testvérek, mindjárt megállnék egy fontos kulcs szónál, ami nagyon, de nagyon fontos lenne, hogy valamilyen formában elmélyülten beépülne minden egyes megkeresztelt embernek, de nem csak a tudatába. És ez a fogalom, ez a szó így hangzik, hogy felelősség. Filozófusok, és a nyelv filozófusokra is gondolhatunk itt, felelősségen általában illetékességet értenek. Azért vagyok felelős, amiben illetékes vagyok. Ha mi történik az Amerikai Egyesült Államokban, azért én nem vagyok felelős, mert nem vagyok illetékes. De ami a plébánián történik, azért már felelős vagyok, mert illetékes vagyok. Vagyis az ember felelős, amiért illetékes, felelős minden cselekedetéért, szavaiért, felelős magatartásáért, felelős személyiségének a formálásáért. Illetve a társadalomban fölvállalt, vagy föl nem vállalt dolgaiért. Eszembe jut az a gyönyörű rabbi példa, amikor a fiatal rabbi növendék a nagybácsit meglátogatja, aki halálos ágyán van, és sírva találja. És megkérdi, miért sírsz, mesterem, hiszen te szentül éltél, a parancsnak minden egyes betűjét betartottad, és még ráadásul távol tartottad magadat attól, hogy kormányzóságot vállalj. És azt mondta az öreg haldokló rabbi, a nagybácsi, a fiatalnak, na látod, fiam, ezért keselgek. Hogy fogok majd számot adni a mindenható Istennek, hogy vezethettem volna Izraelt, és nem vezettem. Tehát az el nem vállalt feladat is felelősséget rónak ránk, ha igazán felelős emberek vagyunk. Ezek szerint tehát a felelősség nem egyike a tulajdonságainknak, hanem emberalkotó tényező. Ez tesz emberré. Ha valakiről azt mondjuk, hogy felelőtlen, akkor azt úgy pótvágára is kutattuk. Azt már nem tartjuk valójában teljes értékű embernek. Hans Jonas a Felelősség elve című könyvében azt írja, a felelősség az, ami az embert emberré teszi. A felelősség az, ami az embert emberré teszi. Most amikor Salamon király a kormányzáshoz, népének a vezetéséhez, Istennek a kegyelmét kérte, amikor bölcsességért imádkozott, amikor éber szívet kért, akkor úgy járt el, mint a szó legigazibb értelmében felelős ember, mert tisztában volt azzal, hogy a felelősség az, ami az embert emberré teszi. A szóban forgó téma még világosabb megértéséhez hozzátartozik az is, kedves testvéreim, hogy különbséget kell tennünk a felelősség szónak a filozófusok általi meghatározása és a teológusok általi meghatározása között. A filozófus az az észnek az embere, csak amit ésszel belátunk, arról beszél. A teológusnak kezében van hitünk szent könyve, egy újabb fórum Isten, amit tehát a filozófus azt mondja, hogy én felelős vagyok valójában magamért és a többiekért, addig a teológus hozzáteszi, hogy magamért, a többiekért, de mindenek fölött, Isten előtt mindenkiért. Vagyis nem csupán az embereknek tartozom felelősséggel, szavaimért, cselekedeteimért, tetteimért, múlasztásaimért, hanem a mindenható Istennek is számadással tartozok, és életem végén el is számoltat engem erről. Ezek szerint tehát, kedves testvérek, úgy gondolom, hogy az évközi 17. vasárnap Salamon király 3000 év távlatából mindannyiunk számára példakép lehet, mindannyian megtanulhatunk egy igen-igen fontos dolgot tőle, és ez legyen tehát a felelősség tudatnak az elmélyítése, mert a felelősség az, ami az embert emberré teszi. Én azért tartottam fontosnak ezt a témát elmélyíteni, mert ha egy picikét kitekintünk, és mindenki kitekint a saját életéből, és beletekint kapcsolataiba, meg egyebekbe, akkor rádöbbenhet arra, hogy rengeteg felelőtlenséggel tartozunk. megkérek valakit, hogy a vízcsapot csinálja meg, ki sem ment a házból, a csap már folyik. Vagy megkérem, hogy ezt meg ezt oldja meg, két nap múlva újra el van romolva. Tehát alig kapunk, alig találunk olyan mesterembert, vagy olyan embereket, akik teljes felelősséggel elvégeznek mindent. A felelősségnek az új lenyomata, vagy a felelőtlenségnek helyesbitek, az új lenyomata lassan minden rajta lesz. És ez nagyon rossz előjel. Így nem lehet élni. Az ember bezsong. Ezért nagyon fontos volna, hogy kapcsolatainkban, minden tekintetben, ahol csak megfordulunk életterünkben, felelős emberek vegyenek körül, és mi is felelősen viszonyuljunk mindenhez, ami körülvesz, ami a kötelességünk, ami a dolgunk. Hogy mennyire kétségbejtő a helyzet, annak érzékeltetésére Pascal Bruckner, francia szociológus szeretnék idézni, egy hosszabb idézet, de megéri, mert amit mond, az nem hízelgő egyáltalán, korunk szomorú valósága, de olyan valósága, ami tény, amit sajnos nem lehet megcáfolni. Következzék az idézet Pascal Brucknertől. Azt mondja, sokan öregedő óriás bébinek érzik magukat, akik mindig csak másoktól követelnek valamit, de nem hajlandó felelősséget vállalni önmagukért és másokért. Másoktól, a társadalomtól, az államtól, vagy az egyháztól várnak mindig valamit. De nem hajlandók semmit sem adni, nem hajlandók odaadni önmagukat egy ügyért, a másokért, a közösségért. Aki megtagadja a felelősséget saját életéért, az általában arra sem hajlandó, hogy másokért felelősséget vállaljon. Ennyiben tehát összefügg a magunkért és a másokért vállalt felelősség. Idézet zárva. Használt egy különös fogalmat ez az ember, öregedő óriás bébi. Kedves testvérek, mentsen meg az Úristen bennünket attól, hogy ez ránk is találjon, hogy öregedő óriás bébik legyünk. De hogy vannak ilyenek, annak érzékeltetésére kimondok egy nagyon kemény szentenciát. Nekem szent meggyőződésem, hogy a Marosvásárhelyen élő, vagy élősködő, öregedő óriás bébiknek köszönhetjük a katolikus iskola lassan egy éves cirkuszát is. Mert ha az öregedő óriás bébik, ahelyett, hogy a szájukat jártatnák, és mindent lefitymálnának, és megbírálnának, elmentek volna szavazni, akkor nem maradunk alul 1724 szavazattal, és ma nem volna iskola cirkusz. Mert aki ott ülne a székbe, az nem ellenségként nézne ránk, hanem emberként. Ám az egyes felelőtlenségek, az ilyen óriás bébik, hogy be tudnak keményíteni egy élni akaró közösségnek? Mert élni akaró közösség vagyunk, állítólag. Állítólag. De vannak köztünk ilyen öregedő óriás bébik is, akik megkeserítik az életünket. Mert kritizálni tudnak, nekik semmi sem jó, de már azt a fáradtságot nem vették, vagy nem veszik, hogy felöltözzenek, és elmenjenek szavazni. És itt a következmény. Ez egyenesen annak a következménye. Már milyen fontos volna, hogy ráébredjünk a felelősség tudatnak a súlyára, öntudatra, mi tudatra, nemzet tudatra ébredni. Salamon a maga érettségével, a maga felelősség tudatával Továbbra is tehát példakép lesz számunkra, és üzeni, és három dologra fogok kitérni, üzeni mindannyiunknak, hogy saját életünkkel kapcsolatban is ébredjünk mindenek előtt felelősségünk tudatára. Próbáljuk a saját életünkért felelősséget vállalni. Annyiszor hallom, hogy életem alakulásáért hibásak a szüleim, hibásak a tanáraim, hibás az anyósom, az apósom, a sógorom, a vejem. Hol leszünk már felnőtt emberek, és nem hibáztatunk senkit semmiért, hanem csak saját magunkat tesszük felelőssé. Mert azt mondja a Protagorász, az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg. És ha én elmulasztottam megvalósítani Isten legszebb álmát rólam, magamról, akkor milyen címen hibáztatok másokat? Ha valaki saját élete alakításáért, vagy alakulásáért másokat tesz felelőssé, az megmaradt óriás bébinek, öregedő óriás bébinek. Annyiszor hallottam, hogy tetszik, a rendszer nem. Abban a rendszerben születtem én is, és annyian, akik megmaradtunk a hit útján, mert voltak bátor, becsületes, hitükért kiálló szüleik. Persze, ha gyáva szülők voltak, akkor minden gajra ment. Tehát ne okoljunk életünk alakulásáért senkit. Senki nem hibás, csak én egyedül. Én tudom tönkretenni az életemet saját magamnak. Másodszor vállaljon felelősséget, ahogy az illik másokért és mások előtt. Lelkipásztorként a hívekért, házastársak egymásért, szülők gyermekeikért, a tanárok diákjaikért, az orvosok pácienseikért, cégvezetők az alkalmazottaikért. Nagyon fontos volna egy alapvető igazságot a lelkünkbe írni. Az élet mélységes egymásra utaltság. És ez felelősséget ró ránk a többiek iránt. Annyira átjárják életünk szálai egymásnak az életét, hogyha mással nem példánkkal ronthatunk vagy javíthatunk, de az élet mélységes egymásra utaltság. Ezért mindenkinek a maga helyén és a maga hivatásában föl kell ismernie azt, hogy mi a dolga, mit tesz, mit tehet, és azt teljes felelősséggel tennie is kell. És harmadszor vállaljunk felelősséget a világért. Olyan sokon leporoljuk magunkról a témát, hogy hát én a világért nem vagyok felelős. Nem, testvérek, mindannyian felelősek vagyunk. Albert Einstein mondta, és megcáfolhatatlan igazságot mondott, azt mondja, a világ, amit teremtettünk, gondolkodásunk eredménye. Nem fog megváltozni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Olyan a világ, ahogy gondolkodunk. Ezt teremtettük közösen. Én sem vagyok kivétel. Ez úgy fog megváltozni, ha megváltoztatjuk gondolkodásunkat, és ezzel az ügyet valamilyen formában, jó irányban próbáljuk elmozdítani. Úgy gondolom, kedves testvérek, Salamon király ma mindannyiunkat arra hívt, hogy szálljunk magunkba. Kérjünk bölcsességet, éber szívet, felelős lelkületet, ki mondott és ki nem mondott szavainkért, életünkért, cselekedeteinkért, mulasztásainkért, mindenért, mert a felelős emberek előbbre viszik az emberiség életét és sorsát, a felelőtlenek pedig visszahúznak, tönkretesznek, keresztbe tesznek, elrontanak, sőt, útját is állhatják a jó, szép, építő, termékeny gondolatok. Azért imádkozunk ebben a szentmisében, hogy minél több ember érkezzék el a felelősek táborába, hogy végre már ez a világ egy picikét jó irányba is tudjon haladni.